Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Mindenkinek nagyon boldog karácsonyt kíván a Magyar Államvasutak, elnézést a késésért, kinéztem az ablakon, és igen, ez a gondolat jutott eszembe.
Metsző hóesés, gyönyörű. Egyébként kézzel nagyon sok visszajelzést kap. Ja, Mihálovics András volt az előbb.
Ja, Nyúl Zsuzsa beszél hozzátok a Rádió Café 98.0-án a Millás reggeliben.
Oké, tehát nagyon sok helyről írtatok nekünk, és ennek tényleg én nagyon örülök, mert egyszer mondtam csak el, hogy mennyire jó lenne, hogyha minél több helyről bejelentkezik. Na most érkeztek üzenetek Pécsről, Debrecenből, Pécs mellől egy 1000 fős településről, és örömmel hallottuk azt is, hogy Münchenben és Bécsben is hallgattok minket, és ott is esik a hó, úgyhogy legyen most ez a közös élményünk így együtt, ami összeköt minket, hogy esik a hó.
Szerezzetek örömet Zsuzsinak, írjátok meg, hogy honnan hallgattok bennünket, 0636 98 0 98 0. Mi már megkeseredett vén emberek vagyunk, és minden hallgatót személyesen ismerünk, úgyhogy egy kis ez a játék ezért fontos most.
Igen, és én tényleg nagyon boldogan reagáltam mindenkinek, aki megtisztelt minket azzal az elmúlt percekben, hogy írt nekünk néhány mondatban, hogy merre jár, és hogy ott milyen az időjárás. Egyébként, ha már itt tartunk, a forgalommal kapcsolatban.
Üdv anyám padlásáról. Mit csinál a hallgató korán reggel?
Hol találtad ezt?
Édesanyukája ott.
Ja, itt igen.
Mit
igen.
Csinál?
Hát figyelj, lehet, hogy lakásfelújításba kezdenek ők is, érted, igénybe veszik azt a támogatást,
vagy
amiről beszéltünk.
Vagy az internát kell beállítani.
Az is lehet.
Nem jön az M1.
Az is lehet.
TV2, vagy valamelyik, vagy mindegyik.
Hát majd megírja nekünk biztosan a hallgató, igen. Már írja is egyébként.
Hogy... Egyébként a hóhelyzetre tekintettel nagyon örülünk, hogy örültök a havazásnak, de hogyha ez közlekedési fennakadást okoz, arról is tájékoztassatok bennünket, SMS, WhatsApp, Viber 0636-os 98 0 98 0. Van, aki szkeptikus, Balatonfüreden zuhog a hó, írja Boci, és a profil képe is utolérhetetlen, hiszen a Guns N' Roses egyik lemez borítója az, úgyhogy már egy piros pontot be is írhat.
Igen. Neked pedig megírták, András, hogy hol tudsz Iron Maiden pólót, azt a bizonyos kopottat lecserélni.
Ez ilyen nem, nem ezt én
gyártam. Hát azért mindegy, azért nyilván nem fogom elmondani, de egyébként az SMS-ek között...
Én írtam magamnak, hogy reklámozom.
SMS-ek között megtalálod.
Oké. Okay. Okay. Győrben is savazik, úgyhogy jön nyugatról szépen.
Londonban.
Itt most pont enyhül az idő, plusz 9 fok. 9 fok Londonban?
Oh. De jó nektek,
klímaváltozás. Igen. Na, jó. Menjünk akkor tovább, egy komolyabb témára pattanjunk.
Jé? Hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
Millás reggeli.
Igen, mert hogy emlegettük itt már reggel a határidőket, ugye egyrészt az ügyfélkapu plusz is életbe lépett, de vannak más fontos dátumok is, amikre érdemes lesz figyelni. Van egy bűvös határidő, ami közeleg, és sok vállalkozást fog majd érinteni, és még talán viszonylag időben vagyunk, hogy ezekről beszélgessünk. Az érintett terület pedig a környezetvédelmi termékdíj, az EPR és a DRS bevallások, és itt van velünk a stúdióban Varga Katalin, EPR és DRS szakértő, az EPR.hu. Szia, Kati, köszi, hogy itt vagy.
Jaj, bocsánat, most én bealudtam kicsit.
Még egyszer.
Most. Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok.
Most már hallunk is. Nagyon jó, mert pont ide értél a hóesés előtt, úgyhogy bőven itt a stúdióban meg tudtál minket várni a műsor folyamban. Na szóval kezdjük talán azzal, hogy milyen jogszabályi változások lesznek a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatban, mert hogy ez is egy fontos dátum, és nagyon sok vállalkozást érint.
Engem az is meglep, hogy van környezetvédelmi termékdíj, mikor ugye átalakult a rendszer, akkor maradt több adó formájában a környezetet védjük ezerrel?
Igen, majdnem erről van szó. Gyakorlatilag van egy nagyon fontos változás, de ha már kitért Zsuzsi a határidőre, akkor hadd mondjam el, hogy a környezetvédelmi termékdíjnak is, és az EPR-nek és a DRS-nek is a 2024 negyedik negyedéves határideje, adatszolgáltatási határideje, az január 20-a. Tehát nagyon kevés idő van már addig, aki esetleg még benne van itt a változásokban, ügyfélkapu plusz intézés, stb. Az egy kicsit siessen, nehogy fennakadjon a rendszeren. Gyakorlatilag ugye ez a január 20-a lesz a negyedéves bevallási határidő, és akkor ehhez kapcsolódóan a környezetvédelmi termékdíjban jelentős változás állt be. Ahogy megjegyezted, hogy eddig mindenféle módon próbáltuk védeni a környezetet ilyen bevallásokkal, adatszolgáltatásokkal, nos a környezetvédelmi termékdíj hatája alól ez év január 1-ével kikerültek a csomagolószerek, az akkumulátorok, a gumiabroncs, az elektromos és elektronikus berendezések, az irodai papír és a reklámhordozó papírköre. Uh-huh. Ez azért nagyon fontos, mert EPR-be is ugyanezek a termékkörök benne vannak, és eddig gyakorlatilag 2023. július 1-től egy dupla adminisztratív teher hárult vállalkozásokra, és így egyébként az államapparátusra is mondjuk úgy, mert a NAV ezerrel kapta nullás bevallásokat annak tükrébe, hogy ugye az EPR ezeket a termékköröket fizetősnek rendelte, nevezzük így, és az adatszolgáltatás pedig a NAV fele, illetve az adóbevallás az úgymond nullásan ment be, tehát egy felesleges.
Igen. Köszönjük szépen, mondta a NAV, vagy iktatta. Igen, de nagyon nem.
Igen, gyakorlatilag de, mert, hogy, ilyesmiről van szó, így van.
És az nem történt meg, hogy környezetvédelmi termék díjat is, és EPR díjat is kellett fizetni?
Bizonyos termékkörök esetében előfordulhatott, illetve valamilyen szinten szétvált a dolog, és akkor itt kapcsolódnék megint a jogszabályváltozáshoz. Ez úgy néz ki, hogy környezetvédelmi termékdíj hatája alatt maradt az egyéb kőolajtermék, ilyenek például a gépjárművekbe a kenőolajok, hogy tudjuk mihez kapcsolni. Aztán az egyéb vegyipari termékek, például a samponok, hajápolószerek, tisztítószerek köre, vagy néhányat említsek, ami közismertebb. És hát van egy olyan kategória, hogy egyéb műanyag termék, ide tartoztak többek között a művirágok például. Itt van egy jelentős változás, ugye, hogy a csomagolószerek kikerültek és átkerültek az EPR hatája alá, kivételt képez a műanyag hortasak termékköre, amit viszont most a termékdíjba az egyéb műanyag termék kategória alá át kell jelenteni az érintetteknek. Tehát Kati, gyakorlatilag ez egy jelentős változás.
Elképesztően belecsaptunk itt a lecsóba, mert hogy mi úgy beszélünk erről, mint ó, hát ez egy ilyen evidencia lenne, de itt bombáznak minket kérdések, hogy mi az az EPR, mi az a DRS, úgyhogy szerintem röviden tegyük ezt tisztában.
Jó, az EPR az a kiterjesztett gyártói felelősségi díj, amit 2023. július 1-ével vezettek be. Gyakorlatilag ez nem egy újdonság, tehát azért nyilván tudjuk, hogy Európai Uniós előírásoknak is eleget kell tegyünk, és ez fogja szolgálni majd a teljes körforgásos gazdaságra való átállást, ami egy nagyon hosszú időt fog igénybe venni, de megpróbálkoznak vele, hogy ezt bevezessék. És ugye ebből az EPR-ből fakadt egy alág, mondjuk úgy, ez a DRS, ez pedig a kötelező visszaváltási rendszer, ugye a műanyagflakonok, illetve italcsomagolások, meg a mohus automaták és a visszadobálás és az 50 forint, tehát itt konkrétan erről van szó. Ez egy ilyen nem szeretem téma egyelőre, viszont azért azt tudni kell, hogy az emberek zöme azért nagyon beleállt ebbe, tehát van ennek létjogosultsága.
Nem tudok úgy automatához menni, hogy ne kelljen sorba állni.
De most hadd hangosítsam ki azt a január elején megjelent információt, hogy már 10 milliárdnál tartunk a visszagyűjtött palackok által, és elképesztően nagy mennyiségben jótékonykodnak az emberek egyébként. Igen. Ebből az összegből, tehát nem feltétlenül csak a bankkártyára kérik vissza, vagy étel, vagy hát, hogy mondják, ezt utalványt kérnek, ugye, amit beválthatsz. Igen. Az üzletekben, hanem nagyon sokat jótékonykodnak, és elég jelentős, több 100 millió forint értékben.
Jött egy hallgatói kérdés, hogy mire költi az állam a környezetvédelmi termékdíjat?
A környezetvédelmi termékdíjnak volt egy alap feladata, mondjuk úgy. Egy puffer összeget teremtettek meg annak érdekében ebből, hogy a felhalmozódó hulladékot gyakorlatilag majd ugye kezelni tudják. Na most ugyanez lett az EPR is, mielőtt felmerülne ez a kérdés, tehát ez is egy ugyanilyen típusú. hosszú, viszont a környezetvédelmi termékdíjat még teljes körűen nem szüntették meg, pontosan azért, mert a termékkörök ugye elkülönülnek ezekkel, amiket felsoroltam, hogy ami maradt a termékdíj hatája alatt, az nem véletlen maradt egyelőre a termékdíj hatája alatt. Biztos vagyok benne, hogy az idők folyamán lesz változás ezzel kapcsolatban is, de azért azt tudni kell, hogy a MOHU még teljes körűen mindent nem tudott átvenni. Tehát gondoljunk csak esetleg a fém hulladék témájára. Igen. Ugye ez is többször felmerült, hogy voltak belőle problémák, hogy elindítják, nem indítják, tehát még egy kicsit kiforratlan a rendszer.
Akkor hosszú távon elképzelt, hogy a környezetvédelmi termékdíj megszűnik?
Alapvetően lehet egy ilyen sugallata, igen, ennek a változásnak már ami elindult.
Mától módosult ugye a hulladékgazdálkodási bírság mértéke is, és a kiszabható bírság is. Mit jelent ez a gyakorlatban? Jó, ez a január 15-e komolyan.
Igen, az az igazság, hogy itt a módosulásokkal kapcsolatban azt el kell mondjam, hogy eddig volt egy jelentős türelmi idő 2023 júliusától az EPR vonatkozásában is. A DRS vonatkozásában egy kicsit rövidebb türelmi időt adtak, viszont azt nagyon fontos kiemelni, hogy a mai nap tehát 2025 első 15-ei hatállyal, aki eddig gyártóként, forgalomba hozóként nem regisztrált, de kötelezett lett volna DRS regisztrációra már eddig, ők bizony már bírságolhatók, és azért hadd mondjam el, hogy 500 ezer forint mindenféle mérlegelés nélkül a bírság.
Tehát az az alsó? Nem regisztráltál 500 ezer?
Így van,
köszönjük
tehát
ez a
bírság, alapbírság és szorzószám megállapítása nélkül 500 ezer forint, és akkor onnétól pedig kötelező beregisztrálnia, hogyha szeretné a tevékenységét
ezt
folytatni.
Ezt ki tudják szúrni, hogy én nem regisztráltam, pedig kellett volna?
Valószínűleg nem véletlenül hozták most hatályba ezt a bírságot, és valószínűleg most már kialakították azt a rendszert, amivel ezt szűrni tudják. Tehát nagyon kevés az az alany, aki igazából az elején beleugrott ebben. Nagyon sokan kivártak, hogy érthető legyen, mindenki megpróbált ugye a maga érdekében lobbizni, gondoljunk csak a borászokra, akik az elején nagyon szerettek volna, ugye EPR-be valamilyen szinten bejött a borászati lobby, aztán mégis belekerültek a DRS körbe, és igazából ott meg már nem engedtek nekik különösebben. Tehát azt kell mondjam, hogy sokan kivártak, úgyhogy most én azt tudom javasolni, hogy nagyon-nagyon gyorsan, ha egyedül nem megy, akkor mindenképp szakértői segítséggel.
Akár a szakértői segítségetekkel is gyorsan.
Szakértőinek a segítségével, de nagyon gyorsan álljanak neki, mert így is nagyon hosszú idő, mire majd így felhalmozódva a MOHU fel tudja ezeket dolgozni.
Na most ez is egy fontos dolog egyébként, hogy van, ahol neki sem áll házon belül ezt az egész történetet felgöngyölíteni, mert hogy ehhez egy olyan szaktudás kell, hogy nem biztos, hogy a könyvelő, vagy nem tudom, bárkinek erre van kapacitása, vagy kellő tudása, tehát adott esetben igényelhető, vagy igény felmerülhet arra, hogy külső szakember segítségét
kérjék. Nagyon sokan kérik a külső szakember segítségét, főleg azért, mert hát mondjuk úgy a könyvelők már ezzel nem szeretnének foglalkozni, ezt abszolút meg is értjük, van nekik éppen elég gondjuk, főleg így évelején. Náluk is rengeteg jogszabályváltozás. Úgyhogy mire lekövetik, még ez is pont hiányozna nekik. Tehát a szakterület vonatkozásában is azért nagyon sok mindent kell tudni, amit egy könyvelő nem tud. Tehát akár a hulladék gazdálkodásba, ha belemegyünk, akár a vámtarifa szabályokba, ami alapján el kell dönteni, hogy egyáltalán melyik termék hova tartozik mondjuk EPR vonatkozásában. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy kivel csináltatja meg az ember. Ideig, óráig lehet, hogy jó, hogy olyan helyek közel jó adatokat beküldünk, de itt a bírságra visszatérve.
Igen.
Ugye az EPR-t április 1-i hatállyal kezdik el gyakorlatilag bírságolni, és bizony bírságolni fogják azt, hogyha nem nyújt be adatszolgáltatást, ha nem regisztrált, ha hibás adatokat nyújtott be, tehát nem valós adatokat, mondjuk így, mert hibázni lehet ugye nem szándékosan is nyilván, illetve hogyha nem tudják megállapítani, mert mondjuk nincs nyilvántartás vezetés, hogy mennyi volt a kötelezetti kör a termékekből, akkor bizony ott is bírságokat szabnak ki.
Tehát ez az április 1-e, ez egy ilyen másik nagyon fontos határidő.
Ez az EPR-re vonatkozik, így van, úgyhogy ott még az EPR-t van idő helyre tenni, viszont azért arra számoljon mindenki, aki most kezdene bele az EPR-be, holott esetleg tudja, hogy kötelezett lett volna, hogy már azért azóta eltelt 6-4 év, tehát itt nagyon komoly feladatokkal kell szembenézni, akár egy szakértő is, hogyha felkérik, úgyhogy ez nem egy ilyen kétnapos munka.
Le fog járni a türelmi idő,
így van,
most vagyunk január közepén, érdemes
gyakorlatilag teljesen bezárul a kör, és igazából most már, hogy a számlázási dolgok is, ugye, ha csak arra gondolunk, hogy a NAV-nál az online számla, gyakorlatilag a MOHU és a NAV összeköttetéseivel, a hulladékhatósági összeköttetésekkel igazából teljes mértékben ellenőrizhetővé váltak az alanyok, a kötelezetti kör. Tehát pontosan tudják, hogy ki az, aki kötelezett, és nem regisztrált még.
Hű, de szép történet ez.
Igen.
Főleg, ha valaki most kezdett ismerkedni az EPR és a DRS kifejezésekkel, és rájött a homlokára csapott, hogy hoppá, nekem kéne ezzel foglalkozni. Egyébként milyen szempontok szerint van olyan, aki mentességet kap ez alól? Mert mondjuk nem tudom én, egy trafikosnál is keletkezhetnek ilyen hulladékok, az nem tudom, hogy az mennyire kell
nagyon
neki.
Nagyon kevés mentességre ad lehetőséget. Ugye alapvetően az a fő szempont, bármelyik területet is nézzük, hogy a hulladék valamilyen formába visszakerüljön, és azt megfelelően fel tudják dolgozni. Ne henteregjen a szemét az utcákon, magyarul mondva. Tehát
ez üdvözítő
ez cél. Teljesen nem is
a céllel van a baj, hanem az odavezető úttal. Tehát most
igen.
Én nagyon szívesen viszem vissza a MOHU-ba, meg állok sorba az automatánál, meg stb. Csak amikor ugye az interneten látni azt, hogy ezt úgy is lehetne, hogy viszel egy nagy zsák műanyagflakont, azt beöntöd egy ilyen tölcsérbe, és kinyomtatja egy másodpercen belül, hogy annak mennyi az ellenérték, akkor az ember elgondolkodik azon, hogy oké, üdvözíti a cél, szívok is miattal kell, de lehetne ezt is emberbarátabbul. És most ugye elmondtuk a szabályokat, határidőket, stb. Nekem laikusként ez megint egy olyan, hogy ha vállalkozó lennék, és érintene bennünket, akkor egy a homlokomra csapnék, hogy úristen.
Na látod, sokan lehetnek így, András, és pont emiatt kell egyébként szakemberhez fordulni, mert ez már tényleg az a fajta speciális tudás és képesség. Most komolyan mondom, hogy valaki ezeket a bevallásokat, határidőket, mert ez ugyanolyan, mint hogyha ahogy a könyvelés sem te magad csinálod nyilván egy ponton túl, hanem szakemberre bízod, ez pontosan ugyanolyan részfeladat egy vállalkozás hatékony.
Igen, csak az a baj, hogy ugye ha az ember, nem, tehát én, amikor így az interneten bolyongok, akkor nem biztos, hogy rákattintok az EPR-rel kapcsolatos, és lehet, hogy nem is tudom, hogy ez engem érint. Majd ha jön egy 500 ezer forintos bírság, és akkor elkezdek kapkodni, hogy úristen, meg nem, rájövök, hogy ez mennyi adminisztrációval jár, ez mennyi pluszkiadással jár. Felveti a hallgató, hogy például nem lehetne esetleg valami átalány, vagy minimáldíj, vagy valami ilyesmivel kiváltani
ennek
ezeket.
Ennek ügyében volt egy kis könnyítés, ha megint csak a jogszabályváltozásokra visszatérhetek, mégpedig annyi, hogy vannak ugye az őstermelők, akik általában ugye így...
Hát ők mindig kivételek, minden szabály alól
kivételek.
Én miért nem vagyok agrár végzettséggel őstermelő, ezt a mai napig nem értem.
Tehát a lényeg az, hogy azok, akik őstermelők, illetve ilyen kistermelőnek minősülnek, és ezt ugye megfelelően igazolják, és mindenféle rájuk vonatkozó jogszabálynak megfelelnek, nekik most egy olyan könnyítésük van, hogy a tárgyévet követő év január 20-áig egyszeri bevallást kell tenniük, és egyszer kell egy évbe fizetniük. Ugye nyilván, hogy érthető legyen, vannak olyan alanyok, akiknek ilyen 100-200 forint a számlákat szórnak ki negyedévente, mert annyira kevés a kibocsátásuk. Tehát gyakorlatilag most őket egyrészt megpróbálták így rendbe rakni, illetve a másik hát könnyítés, de ez mondjuk inkább egy adminisztrációs könnyítés lehet, hogy az 1000 forint alatti számlákat nem fogják így kiállítani, tehát ez ilyen 1 forintos számlák megszűnnek, amik eddig voltak, hogy 1 forintot utaljunk 400 forintért.
Láttunk már mi ilyet. Láttunk, mikor az elmű kiszámlázta az 5 forintos tartozást, és visszaszámolta a hallgató, hogy a papír, a postai díj,
de most elméletileg megvárják ezt az 1000 forintot, és így fogják kiszámlázni. Ez most inkább a MOHU-nak lesz egy adminisztrációs teher, mert neki folyamatosan nyomon kell követni ugye az adott ügyfélnek az apróit, és mire összerakja és kiszámlázza. Tehát ez így fog működni, de hogy abszolút mentesség legyen mondjuk DRS alól, azoknak van mentessége, akiknek az előző évben nem haladta meg az 5000 darabot a DRS köteles forgalma. Tehát például ilyen borászok lehetnek megint, vagy nem tudom, szörpötgyártók, vagy
de ott is csak a kicsik.
Igen. Alapesetben csak a kicsik.
Fú, hát jó, átbeszéltünk szerintem
ezt most
mindent.
Már akkor, de most nyugtass meg bennünket, de leginkább a hallgatókat, hogy ez egy ilyen véglegesnek tűnő történet? Mert
nem.
Most jogszabályváltozásról beszéltünk.
Biztos, hogy nem végleges a történet. Erre azt tudom mondani, hogy új év és egy rakat jogszabályváltozás beesett ugye január 1-ével. Már ehhez is azért komoly munka kell, hogy összeszedjünk mindenféle jogszabályváltozást. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy változni fog. Tehát nem sokáig lesz ez így jó, szerintem, uh-huh. hogy kétfele ágazik, akár csak ugye a termékdíj is megmarad, meg az EPR is megmarad. Ez az én szerény véleményem. Én biztos vagyok benne, hogy még azért lesznek jelentős változások, és dolgoznak is a háttérbe ezen nyilvánvalóan, aztán majd, ahogy hozza magát így a következő években, de biztos, hogy ki fogja magát teljesen.
Európában van hasonló szabályozás?
Természetesen az Európai Unió tagállamaiban mindenhol van valamilyen mértékű szabályozás ezekre vonatkozóan, sőt a visszaváltásra vonatkozóan is. Ugye, ha már így említetted a visszaváltó automatát, hogy egyesével bedobálni, hát most nyáron én például Horvátországban olyan helyen voltam, ahol egyesével kellett bedobálni. Ugyanakkor láttam olyan automatát is, ami olyan, hogy zsákkal be lehet halmolni. Tehát itt viszont az automata gyártója az, aki prezentálja ezeket a gépeket, tehát ugye azt nem a MOHU gyártja, hanem igen. leszerződött tudomásom szerint három gyártóval, és fejleszteni fognak, tehát egész biztos, hogy ide is be fog jönni ez a fajta automata.
Nyitott kapukat döngesz, látod?
Nem döngetek, mert hogy közben meg árnyalja a véleményemet a hallgató, aki azt mondja, hogy vajon mennyire vagyunk mi fegyelmezettek egy ilyen rendszer működtetéséhez, és most cégszerűen az ERP és DRS, vagy akár ügyfélként ugye ezek a automaták a működéshez, mert ahol én jártam, ott olyan kosz és olyan szemét van, mert ha nem fogadja be, akkor ott hagyja, nem ürítik azokat, amit nem vesz be az automata, egészen elképesztő piszkos dolgokat próbálnak meg, amit nem vesz be az automata, ott adják. Szóval azért ezt is szokni kell.
Ez igazából szerintem egy társadalmi téma lenne, inkább, hogy milyen a kultúránk egyáltalán.
Igen, és szerintem ez egy szocializációs folyamat lesz, és ez idővel szerintem vált. Én pozitív vagyok ebben a dologban, tekintettel arra, hogy ugye mindig valamilyen nagyobb lánc mellett talált, egy élelmiszerlánc, vagy egy nagyobb áruház mellett találhatók ezek az automaták, vagy valaki üzemelteti, tehát nyilvánvalóan egy ponton túl szerintem erre a higiéniára és a működtetésnek az optimalizálás már ami a tisztaságot illeti is oda fognak figyelni. Én ebben abszolút pozitív vagyok egyébként.
Főleg azokban az üzletekben, ahol ugye mindjárt a bejáratnál igen. van ilyen. Nekem is ez a tapasztalatom, hogy egyébként ahova én járok rendszeresen, ott rendesen próbálják karba tartani, tisztán tartani. Uh-huh. Tehát amit nem lehet bedobni, annak van külön nagy gyűjtő, és azt is rendszeresen ürítik. Hát nyilván ott is ugyanazok az emberek dolgoznak, akik a boltba, tehát ide-oda szaladgálnak, de megcsinálják tisztességgel.
Uh-huh. Jó, oké. Nagyon szépen köszönjük. Szerintem tisztában lát a hallgatóság ebben az ügyben, és ez nagyon fontos, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk a segítségedért. Köszönjük, hogy
köszönöm
itt jártál nálunk.
Varga Katalin volt a vendégünk, EPR és DRS szakértő az epr.hu-tól, és szerintem fogunk mi még beszélgetni ebben az évben határidőkről és bevallásokról. Köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Mi pedig egy rövid zene után jövünk vissza aranyköpéssel, és gondolkodom rovatunkkal, úgyhogy érdemes velünk maradni továbbra is, a havazás ellenére különösen.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
No kérem, Martin Luther King Jr. Nobel-díjas polgárjogi vezető születésnapjára emlékezzünk. 1929. január 15-én született ő, és a tisztelgésül az ő élete és munkásság előtt választottunk egy aranyköpést. Ez így hangzik.
Ha egy embernek utcasöprő a munkája, akkor úgy seperjen utat, ahogy Michelangelo festett, ahogy Beethoven komponált, vagy ahogy Shakespeare verset írt. Olyan jól seperje az utakat, hogy a mennyeknek és földeknek minden lakója megálljon egy percre, és azt mondja, ím itt él egy nagyszerű utcaseprő, aki jól végezte a munkáját.
Ha nem lenne ilyen hosszú, beletetováltatnám gót betűkkel a hátamba ezt a Martin Luther King mondást. Milyen egyetértek? És az az igazság, hogy sajnos korunkban megfogytak az olyan emberek, akik imádják a szakmájukat, ingyen is csinálnák a szakmájukat, és nagy szeretettel csinálnák a szakmájukat. valaki hógolyóval megdobta a stúdiót, ezek szerint nagyon béna műsort csináltunk. És ezzel fejeztek ki, persze, természetesen viccelődés volt, igen.
Nem komoly.
No, Martin Luther King Jr., emlékezzünk, tehát 1929. január 15-én született.
Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon.
Az Enterprise Horizon workshopjaira szeretnénk e beszélgetés keretei között felhívni a figyelmet, hogy a haza fényre derüljön. Kalauzunk dr. Rodek Nóra lesz a Nemzeti Innovációs Ügynökség külpiaci igazgatója. Csokkolom a kezeit.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Ott is esik a hó, nyugtasson meg bennünket.
Igen, igen, és mondhatnám, hogy mi is igyekszünk a kollégáimmal jó utcaseprő módjára tevékenykedni, de most ez nem igaz, mert itt vagyunk, itt sepergetünk az irodánkban.
Hát mindenki ahova állítja a magasságos mindenható, ugye ott kell helytállnia. No, menjünk rá a témára, mit kell tudni az Enterprise Horizon programról, ez micsoda?
Ez egy felkészítő program, és az a célja, hogy felkészítsük a vállalkozásokat a sikeres Horizon Europe pályázásra, és segítsünk a nemzetközi konzorcium építésben. A maga Horizon Europe, amire a programunk során felkészítjük a vállalkozásokat, ez az Európai Unió közel 100 milliárd eurós keretösszegű tudományos kutatásfejlesztési és innovációs célú közvetlen pénzügyi támogatást biztosító alapja, és a célunk az nyilván, hogy minél több magyar innovatív vállalkozást tudjon sikeresen részt venni ebbe a keretprogramba. A tekintettel a hazai piac méretére a legtöbb iparágban jelentős befektetések, gyors növekedés csak a nemzetközi piacra lépéssel érhető el, így ez a fajta kapcsolatépítés értékes hozzáadott értéket képvisel. Ezért is gondoltuk úgy a kollégáimmal, hogy nagyon fontos egy ilyen felkészítő programnak az elindítása. 2024. júliusában indítottuk el az Enterprise Horizon programot. Ez egy háromszintű felkészítő program, mint már említettem. Az első szint a Start elnevezést kapta. Itt kerül bemutatásra tulajdonképpen maga a Horizon Europe pályázati rendszer. A vállalkozók számára pályázható felhívások, ezeknek a feltételeit mutatjuk be, a sikeres pályázást támogató tippeket is igyekszünk megosztani velük, hisz magunk is rendszeresen pályázunk. A haladó szint a Progress elnevezést kapta, itt ismerkedhetnek meg a résztvevők magával a pályázás folyamatával, az EU Funding and Tenders portáljának használatával, konzorcium építési kérdéseket beszélünk át, értékelési szempontokat, és rendszeresen hívunk nyertes pályázókat, értékelőket, akik megosztják a résztvevőkkel a tapasztalataikat. A pályázók segítséget kapnak arra vonatkozóan is, hogy milyen pályázati felhívás illeszkedik leginkább a tevékenységükhöz, és hogy egyáltalán hogy kezdjenek hozzá a pályázat megírásához. A harmadik szint a programban a Submit, ahol konkrét ötletekkel rendelkeznek már a pályázók, és itt egyére szabott pályázati tanácsadás keretében belül szakértő mentorok segítik a pályázókat egészen a pályázat beadásáig. Fontos elmondanom, hogy a részvétel ingyenes, és a személyes workshopok során további kapcsolatok, partnerségek kiépítésére is nyílik lehetőség, tehát ez is egy nagyon hasznos dolog.
Milyen területekről érkeznek általában, akik részt vesznek ezen a workshopon, és egyáltalán ki érez magában, vagy milyen cégek éreznek magukban ambíciót a tekintetben, hogy most már vagyunk olyan szinten, hogy nemzetközi innovációvá lépjünk elő, tehát hogy ott a nemzetközi térben is innovációval legyünk jelen, és úgy gondoljuk, hogy ehhez azért kell ez a fajta felkészítés, amit ez a program nyújt.
Az, hogy kik jelentkeznek, nagyon változó, mert bár vállalkozások, tehát elsődlegesen a célcsoportunk hazai startupok és KKV-k, de egyetemekről is gyakran érkeznek a workshopjainkra kollégák. El is szoktuk mondani, hogy bátorítunk mindenkit, tehát hogy aki érdeklődik, vagy még nincs konkrét ötlete, de gondolkodik abba, hogy egyszer majd megpróbálná, tehát abszolút nyitott. Az első két szint, a start és a progress, tulajdonképpen egy információ átadás, iránymutatás. A harmadik szint, ott már ugye konkrét ötlet és konkrét pályázatnak a kidolgozása zajlik, de fordultak meg nálunk már startupok is, fordultak meg nagy cégek is. Tehát gyakorlatilag bátran állíthatom, hogy mindenki előtt nyitva áll a képzés.
Milyenek a pozitív visszajelzések? Feltételezem, hogy pozitívak a visszajelzések, akik végigmentek ezen a workshopon, és ugye az utolsó szakaszban már a sikertörténetet mutatják be, miről számolnak be, mivel lettek gazdagabbak, hogyan profitált számukra ez a fajta programban való részvétel.
Pozitívak a visszajelzések, mert általában amit visszajelzésként kapunk, és ez valóban így van, hogy hiánypótló a képzés, hisz ingyenes formában ilyen jellegű képzés jelenleg nem elérhető. Az is nagyon fontos, és értékelik, hogy tényleg gyakorlati, tudásgyakorlati tapasztalatokat osztunk meg a résztvevőkkel. A kis csoportos képzéseket nagyon interaktív formában tartjuk, és igyekszünk minden résztvevő nek egyedi speciális kérdésekre is választ adni. Van egy elégedettségi kérdőív, amit a workshopokat követően visszacsatolásként kérünk a résztvevőktől, és így a visszajelzéseik alapján nyilván folyamatosan törekszünk a program színvonalának javítására, de a kérdőív eredményei mellett az is bizonyítja a program sikerességét, hogy akik már részt vettek a start képzéseinken, ők visszatérnek a haladó képzésre is.
Vannak már nyertesek is? És mert ez azért vannak? Nem játék, ez direkt a Brüsszelbe kell pályázni, onnan lehet pénzt elhozni, mint hallottuk, nem kevés a keret. Nyilván egész Európából versenyeznek, úgyhogy ez ilyen nagyon feketeöves pályának tűnik, és talán pont ezért riasztólag is hathat bizonyos vállalkozások
igen,
számára.
Hányan nyertek az elmúlt 5 évben, és milyen volt a sikerarány?
Hát azt tudom elmondani, ugye mi júliusban indítottuk a programot, tehát hogy még nem nyúlik olyan hosszú múltra vissza, és ugye az első két, tehát a start és a progress workshopokat tartottuk meg, ebből összesen 4-et ez ideig, és 66-an vettek részt ezeken a programokon. Na most maga a submit szint, ami ténylegesen arról szól, hogy egészen a pályázat beadásáig kísérjük a pályázókat, ez az idei év második felében fog indulni, hisz akkor fognak majd kijönni a pályázati felhívások. Tehát az majd egy következő beszélgetés lesz remélhetőleg, amikor már az eredményekről tudok beszámolni. Uh-huh. Tehát, hogy eddig igazából felkészítettük az érdeklődő pályázókat, és a konkrét munka ugye majd az idei év második felében történik. Ez azért egy hosszas előkészítő munka, amire egy ötletből beadható pályázat lesz, meg kell keresni a konzorcium partnereket. Van, hogy egy, akár 2 évig is elhúzódhat ez a folyamat.
Tegye a szívére a kezét, nagyon nehéz ez? Tehát nagyon oda kell figyelni, nagyon sok ismeretet kell tudni, vagy ez nem egy ördögtől való, fogalmazunk így, tanfolyam vagy workshop?
Azt mi is tapasztaljuk, hogy nagyon sokan félnek tőle, félnek az ismeretlentől, de mindig megnyugtatjuk az érdeklődőket, hogyha velünk tartanak, akkor nem lesz ördögtől
való. Szerintem ez
való.
Pont ezért jó, mert hogy ugye 3 lépésben készítik fel őket, van a Startup Progress, és aztán utána
akkor
az eredmények
bemutatása. Bemegyek, jó napot kívánok! Töltsön ki egy tesztet, és akkor rájövök, hogy melyik program, vagy mindenképp az elején kell kezdeni.
Javasoljuk, hogy az elején, és akiknek van már tapasztalatuk, ők is el szoktak jönni a start képzésre. Semmilyen feltételt nem támasztunk a jelentkezők irányába, egyszerűen a honlapunkon kell regisztrálni, eljönnek a képzésre, beszélgetünk, ismeretet kapnak, elindul egy interakció, onnantól fogva pedig segítjük őket. Mondhatni így is, hogy fogjuk a kezüket egészen a beadásig. Több ilyen együttműködés történt már, de konkrétan az Enterprise Horizon program ugye júliusban indult. Voltak már sikereink cégekkel, egyetemekkel, de nem ennek a programnak a keretén belül. Úgyhogy remélem, hogy erről is majd beszámolok.
Jó, mi a legnehezebb, amikor így a workshopokon végig mennek?
Hát talán a legnehezebb, én azt gondolom, hogy amikor meg kell találni konkrétan a felhívást, meg kell találni az ötletet és a konzorcium építés. Mindenkinek más. Nyilván vannak olyan típusú pályázók, akik ez egy adminisztrációs teherrel jár, nyilván, tehát el kell készíteni ezt a pályázatot. Vannak olyan pályázók, akik ötletgazdák, inkább vannak olyan pályázók, akik írják ezt a pályázatot, de mi azért vagyunk, hogy mindenkinek egyénileg próbáljunk meg a speciális igényeinek megfelelően segíteni.
Jó, oké, rendben, nagyon szépen köszönjük az információkat, és akkor sok sikert a program lebonyolításához természetesen.
Nagyon szépen köszönjük, és várjuk a jelentkezőket a new.hu honlapunkon.
Jaj, ezt elfelejtettem megkérdezni, hogy hol lehet jelentkezni az ingyenes workshopokra, de Nóra profin korrigálta hibámat. Köszönöm szépen, még egyszer, hogy köszönjük.
Köszönöm
a beszélgetést.
Köszönjük szépen.
Köszönjük. Viszont hallásra.
További szép napot, viszont hallásra.
Dr. Rodak Nórával beszélgettünk, a Nemzeti Innovációs Ügynökség külpiaci igazgatója, ő is arra hívta fel a figyelmet, hogy direkt be lehet pénzt elhozni Brüsszelből. Nem könnyű, de lehet, és erre van az Enterprise Horizon program, és ezeknek a workshopjaibra lehet ingyenesen jelentkezni. A NIU honlapján utána lehet nézni ennek a dolognak. Úgyhogy nem mondjuk azt többet, hogy nincs pénz, mert lehet szerezni Brüsszelből.
Akár.
No, egy rövid zene jön, aztán utána átvezetünk a következő órára.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon.
Na kérem szépen, akkor a következő, nem nagyon szoktunk magunkkal foglalkozni, de fogunk. A következő módon, hogy Zsuzsi kap olyan üzeneteket, ami óhatatlanul a hallgatót szembe fordítják velem. Tehát velem találják szembe magukat. Mert hogy bár a legtöbb hallgatónak szimpatikus a Zsuzsi, és azt mondják, hogy jót tesz egy kis női energia a Millás reggeli műsorával, ezt én is így gondolom egyéb iránt, meg hosszan évek óta követelték, hogy miért nincs csaj a stábban, most lehet, tessék. De még mindig van, aki olyat ír, hogy ez nem bulvár. Hát én nem láttam, és ahányszor velem voltál, az abban a két alkalommal biztos, hogy nem, de amikor nem velem vagy, akkor sem hallottam, hogy
igen, van egy hallgató, aki most megleptél egyébként, hogy ezt felhoztad, és egészen zavarban vagyok, mert nem szeretem,
akkor
amikor így rólunk
beszélni.
Akkor szokott
jól lenni a műsor, hogyha felszínre törnek az érzelmek.
Jó, hát akkor ha már az érzelmeknél tartunk, szóval nem tudom, hogy ő miért írja ezt nekem, szerintem nem tudom, hogy miért mondja,
hát
hogy
lehet,
ez nem bulvár, mert itt minden van, csak
már,
nem.
Igen.
Ja, az előéletemet.
Soha nem fog, igen.
Hagyjuk ezt, tényleg. Hát,
meg nevet magadra, ha elfogadsz élőben nagy nyilvánosság előtt egy jó tanácsot. Nekem is a bálamadzaga, kötözött, pufajkás, szaros gumicsizmás, dagadtozós, nem tudom én micsodás hozzászólások jönnek azért, hidd el, de nem kell. A sas nem fog legyet.
Wow, ez mondjuk igaz.
Én mindig
igen.
Ezt mantrázom
ez egy nagyon,
magamra,
nagyon,
igen.
nagyon Jó idevágó gondolat. Na, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy csak egyszer mondtuk, vagy nem tudom hányszor mondtuk, hogy ugye Budapesten esik a hó, írjátok meg, hogy merre vagytok, mit csináltok, ott van-e havazás. Hát elképesztő cunamit indítottunk be, nagyon aktívak ma a hallgatók, mert gyakorlatilag fel sem tudom sorolni bombból.
Havazás spotting?
Abszolút, tehát úgy érzem, hogy itt van tőlünk, vagy hát a hallgatóktól olyan üzenet, ahol egyrészt Európa szerte esik a hó, másrészt van, ahol például Oxfordban és Londonban ugye plusz 9 fok van, de úgy érzem, hogy ez a mai havazás összerántotta a Millás reggeli hallgatóit itt az SMS, Viber és WhatsApp falunkon, aminek egyébként, hogyha gondoljátok, akkor küldhetitek az üzeneteket a 0636 980 980-as számra, és várjuk a közlekedési információkat is, mert meglepő módon azok nem nagyon érkeztek ma reggel.
Hát
azt leszámítva, hogy az M7-esen egyébként nincs sózás, legalábbis fél órával ezelőtt ezt az információt írta nekünk az egyik hallgató, szóval nagyon-nagyon óvatosan vezessetek.
Így van, és képzeljétek el, hogy egy másik női energia jött kisegíteni az egyik női energiát, hogy ketten nyomják le a medvét, hogy ne szakítsa félbe se a hírolvasó Czoller Andit, se a műsorvezető társát Nyúl Zsuzsit.
És ahogy az Andi néz, ő tényleg...
Figyelj, még ezt is meg kell tanulnod. Van olyan, hogy bejön az ajtón, aha, benéz, még nem is köszön semmit, én már leírtam magam, tényleg. Tehát, hogy úgy tud
van
nézni,
egy nézésem, meg egy kiállásom.
A nemzet élő lelkiismeret furdalása köszön vissza az ő pillantásából.
De most nincsen semmi bajom, csak tudom, éhes vagyok.
Zürichben nem esik a hó.
Köszönöm. Mindenki jobban jár, ha én most fennforgás
van. Szerez nekem enni valami.
Igen. No, hát akkor Czoller Andi a hírek, aztán négyzetméter rovatunk következik. Ebben megint talán egy hölgyekhez közelebb álló téma került terítékre. Lakberendezési tervel vajon kelendőbb az ingatlan?
Bizony, ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként az ingatlan eladásoknál, hogy most már egyáltalán nem mindegy, hogy egyébként hogyan jelenik meg egy eladásra kínált ingatlan, mert hogy vonzóvá, sokkal vonzóvá tudja tenni, és nem csak ugye a fényképen kell ezt ugye szépen megjelentetni, hanem adott esetben, amikor belépsz a lakásba, akkor is egy...
És fahéjasat kell sütni.
És fahéjas, aha, igen, mert fahéjasat kell sütni.
Tudod ezt? Na jó, ezt... Hát fahéjasat kell sütni, amikor jön egy látogató megnézni az ingatlanodat, mert attól otthonosság érzete lesz azonnal.
Szerintem egy annyira ilyen izé, szerintem nem.
Súly problémákkal küszködöm, éppen az évvégi zabálás kapcsán és lakáseladásban vagyok, közd össze kettőt, jó, és rendben. Meglátod, mi lesz ebből. Czoller Andi és a hírek.